Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A könyvelés sokak szemében egy egyszerű, úgynevezett robotmunka. Pedig rengeteg felkészülést és még több figyelmet igényel. Egy rossz számjegy is elég ahhoz, hogy ne jöjjön ki a megfelelő eredmény. Ennek a szakterületnek is komoly múltja van, és nem túlzás azt kijelenteni, hogy a számítógépek, illetve a különböző könyvelési programok megjelenése valamelyest felgyorsította a folyamatot. Azonban a felkészülésre vonatkozó idő továbbra is jelen van, sőt, talán még hangsúlyosabban, mint eddig bármikor. Témánk a könyvelés múltja és jelene. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Ugyancsak online, de annál nagyobb szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonja előtt dr. Fekete Pali Pista Szilveszter könyvelőt, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar oktatóját, Moldvay Ákost, az EU Business Services vállalat Banking and Payments csapatának koordinátorát, és végül, de nem utolsó sorban Fábián István, a kolozsvári Bábes-Bolyai Tudományegyetem doktori iskolájának hallgatóját, a közgazdaság és gazdálkodás tudományi kar magyar tagozatának társult oktatóját. Uraim, jó estét kívánok! Köszönjük, hogy elfogadták a meghívásunkat, és eljöttek a digitális világba.
Sziasztok, jó estét!
Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok a hallgatóknak!
Elsősorban Fekete Szilveszterhez fordulnék azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell elképzelni jelenleg a könyvelés folyamatát.
Könyvelés az mindig is az üzleti tevékenységhez, a gazdálkodáshoz kapcsolódott. Ezt képezi le számok formájába. Ez így, tudom, hogy nagyon tudományosan hangzik, de ez a valóság, és ilyen a gyakorlat is. Na most a gyakorlatban ez úgy jelenik meg, mint egy szakmai szolgáltatás. Ez olyan, mint tudom is én, a mérnököknek egy szolgáltatása, az orvosnak egy szolgáltatása. Így képzelem el, így szoktam én ezt magyarázni is, hogy ilyen a könyvelés is. Na most nyilván egy vállalatban a könyvelés az nem egy alapvető tevékenység, úgy szokták ezt nevezni, egy core of business, ugye a vállalatnak az alaptevékenysége, hanem egy támogató tevékenység, support tevékenység. Ezért aztán kicsit szomorúan így tapasztalom, hogy a könyvelőket néha félretolják a vállalatba, pedig ugyanolyan szerepet kap természetesen, mint támogató tevékenység. Na most kérdés az volt, hogy hogy kell elképzelni ezt a folyamatot. Az a helyzet, hogy maga a könyvelés, az akadémiai nevén számvitel, az tulajdonképpen a gyakorlatban, még egyszer mondom, szolgáltatásként jelenik meg. És vannak olyan szakszavak, amiket ezzel leírunk, például mi ugye gazdasági eseményeket figyelünk. A gazdasági események a vállalatnak a tevékenységei. Ilyen például pékségbe vásároljuk a lisztet. A lisztnek a vásárlása egy gazdasági tevékenység. Eladjuk a kenyeret, az is egy gazdasági tevékenység. Na most a könyvelés az tulajdonképpen végigköveti ennek a vállalatnak, mondjuk a pékségnek a tevékenységét, és akkor megragadjuk az adatokat, információkat bizonylatokba, ezeket hívjuk bizonylatolásnak, aztán azokat a bizonylatokat feldolgozzuk, ezt hívjuk könyvelésnek, és ezeket a feldolgozott adatokat pedig különböző, úgy mondanám én, kimutatások formájába, beszámolók vagy bevallások formájába adjuk tovább, prezentáljuk az érintett feleknek. Na most a gyakorlatban a legtöbben csak azt látják a középső részét, amikor a könyvelő az adatokat feldolgozza, vagyis könyvel. De valójában a teljes folyamat, tehát a bizonylatolás, a könyvelés és a beszámolás, az az egész folyamata a számvitelnek, és nyilván, még egyszer mondom, a gyakorlatban a könyvelésnek.
Miben tér el a kis és középvállalkozásoknál a könyvelés, összehasonlítva egy nagy, esetleg multinacionális vállalattal?
inkább a kisebb vállalatok szempontját tudnám itt szemléltetni. Ákos, gondolom én, hogy te a nagyobb vállalatokat sokkal inkább látod és átlátod. Na most egy kisebb vállalat egyértelműen, mivel kisebb, ezért kisebb a komplexitása. Ezek a gazdasági tevékenységek és ezek a gazdasági események sokkal egyszerűbbek. Hiszen gondoljuk el, hogy mondjuk ez a vállalat, ez Kolozsvár környékén vagy Vásárhely környékén tevékenykedik. A termékeit valahol Románia szinten értékesítik. Esetleg mondjuk külföldre viszi. De a termelése az egy helyen. Viszont hogyha egy multicégről gondolunk, akkor annak nagyon sok lokációban lesz a termelése, értékesítése, szóval teljesen másképpen néz. Kevesebb a gazdasági esemény. Ennél fogva kisebb létszámú csapat dolgoz a feladott esetben, ha pici a cég, egy kisvállalat, akkor lehet, hogy nincs is alkalmazottja, és mondjuk egy külső könyvelője van, nem a vállalaton belül van egy könyvelő alkalmazva, hanem egy külső könyvelő iroda fogja az adatait feldolgozni. És pont ilyen szempontból is érdemes nézni, hiszen ezek a könyvelő irodák, ezek utólagos könyvelést végeznek, úgy szoktam én nevezni, hogy ex post, vagyis a gazdasági esemény megvalósulása után könyvelik ezeket be, amikor a papírokat leadja az illető vállalkozó. De egy nagy vállalat az valós idejű könyvelést csinál, hiszen ott az kötelező rögzíteni az eseményeket, amikor megtörténnek. Én gondolom az automatizálási igény is más, egy kis vállalat ezt nem tudja megcsinálni, miközben egy nagy vállalat ez szóba se jöhet, hogy ne legyen automatizálva. És ennek megfelelően én gondolom, hogy még egy olyan dimenziót említenék, az infrastruktúra, mondjuk egy kisvállalatnak szerényebbek a számítógépes lehetőségei, kisebb, egyszerű szoftvert működtet, nagyvállalat megint teljesen másképpen gondolkozik erről.
A nagy és multinacionális vállalatok esetében átadnám a szót Moldvay Ákosnak. Mi a helyzet ezeknél a vállalatoknál, cégeknél?
Ugyanazon az útvonalon folytatnám, ahol Szilveszter is kezdte, ugye komplexitásról beszélünk, komplexitás sokkal nagyobb egy multi cég esetében, és itt függetlenül, hogy most ember számról beszélünk, ugye kis és középvállalatok esetében egy ilyen 50-100 emberről beszélünk, míg a mi esetünkben például körülbelül 5000 alkalmazott. Na most ahhoz, hogy 5000 alkalmazott egyszerre dolgozzon, és minden folyamat össze legyen kapcsolva, ahhoz megfelelő rendszerre, megfelelő infrastruktúrára is van szükség. Ugye itt jön be a képbe, később beszélhetünk róla, az ERP rendszereknek a fontosság, azoknak a könyvelési programoknak a fontosság, amit használunk, és egy másik fontos pont, ami igen lényeges, hogy te is mondtad, Szilveszter, itt ez az up-to-date, tehát napi szintre való könyvelés, ez azért fontos, ugye, mert bizonyos döntéseket kell meghozni a menedzsmentnek, és ezeket a döntéseket csak azokkal az információk, vagy azoknak az információk alapján tudja meghozni, hogy ami valós adat. Valós adat az csak az lehet, ami napra kész van. Most ezen kívül ugye általában multicégekről beszélve több országban vannak jelen. Ez azt jelenti, hogy a másik igen nagy eltérés az a felhasznált nyelveknek a sokasága. Ugye még egy kis vállalat esetében általában egy vagy két nyelvet beszélünk. Ugye egy multicég esetében ez is ugyancsak a komplexitásra vezet több nyelvnek a használata, amit csak úgy lehet általában megvalósítani, ha van egy központ, ugye, ahogy ugye az EON Business Services Kolozsvár itt Kolozsváron több mint 10 országnak és több mint 200 vállalatnak könyvel, tehát ez is hozza magával egyértelmű a komplexitásnak a szintje.
Fekete Szilveszter?
Igen, én ezt szeretném tisztázni, hogy ugye a kisközép és nagyvállalatok között egyértelműen látszik az a különbség, hogy egy kisvállalatnak nincs belső könyvelője. Tehát egy kisvállalat egyértelműen egy külső könyvelő irodához megy, és az könyveli le az adatait, mondjuk úgy, mint egy kívülálló fél, és ilyen értelemben egyértelműen látszik a szolgáltatás jelleg. Úgymond elviszem, leadom a papírjaimat, azt bekönyvelik, aztán mondanak egy összeget, hogy mennyi a profit, vagy mennyi az árbevétel, vagy mennyi az adó. Egy nagyobb vállalatnál igény van belső könyvelésre, és az, ami itt Ákos beszél, ugye, hogy az EON-nak tulajdonképpen nagyon sok cégének könyvelnek, az tulajdonképpen már belső könyvelés, hiszen házon belül tartanak alkalmazottakat, sőt, nagyon sokat, hiszen nekik ott nagy csapatuk van, és mondjuk egy középes vállalatot tudnék én jellemezni, hiszen mondjuk egy középes vállalatot, ahol van 10-20-30 ember, ott lesz egy könyvelő csapat, aki a napra kész, vagy viszonylag napra kész tartja a könyvelést, miközben egy kisvállalat ezt nem tudja megfizetni. Tehát ez egy nagyon-nagyon komoly eltérés, és hiába lenne rá igény, az igény mellett kell nézni a lehetőségeket is.
azt, amit mond a Szilveszter, pont így van, tehát, hogy belső könyvelési csapat, és hogyha igen konkrét példát kellene adni, ugye kis és közepes vállalatok esetében egy könyveli csapat, ami azt jelenti két vagy három személy végzi a könyvelést mondjuk 2-3-5-10 vállalatnak. Na most az E.ON esetében saját belső könyvelés van, 600 alkalmazott, aki csak belsőleg könyvel. Tehát, hogy konkrét példákat hozzunk.
Elméleti síkon miben fejlődött a könyvelés, illetve milyen eszközökkel és milyen tudással kell lépést tartson egy könyvelő? Ezzel a kérdéssel Fábián Istvánhoz fordulnék.
Igen, ez egy nagyon érdekes kérdés, már abból is kiindulva, hogy ugye mit jelent könyvelőnek lenni, és hogy milyen feladatok tartoznak egy könyvelőnek az aktivitásába, vagy a feladat körébe, és hogy melyek azok a feladatok, amelyeket ezek közül mondjuk lehet automatizálni. Mert hogy így a hétköznapi nyelven ugye a könyvelő az sok mindent jelent, erről azt hiszem, hogy Szilveszter jobban tudja, hogy ugye mit jelent az, hogy van, aki bejegyzi a mindennapos gazdasági eseményeket, van, aki ugye mondjuk az adózással foglalkozik ezen belül, van, aki azzal foglalkozik, hogy éppen a jogszabályoknak megfelelően történjen a könyvelés. Azon kívül nem beszélünk ugye most még az auditálásról, könyvvizsgálatról, úgyhogy ilyen szempontból a könyvelő az nagyon sok mindent tud jelenteni. Számviteli szakmának az ágazatai azok nagyon komplexek, és hát a jövőjével kapcsolatos pedig már nagyon régóta, tehát hogy legalább egy 10 éve, ha nem még több, már-már megjelentek a szakirodalomban olyan tendenciák, miszerint azt mondják, hogy a könyvelői szakma az el fog tűnni. Na hát ezzel a gyakorlatban mondjuk elég sok ellentmondás van, és már tényleg 10 éve mind várjuk. Van, aki lehet, hogy várja, de van, aki éppen az állását félti ilyen szempontból, hogy eltűnik a könyvelői szakma. De ez a kérdés ez nem annyira egyszerű, hiszen a könyvelésnek is vannak olyan területei, amelyet könnyen lehet automatizálni. Főleg a napi gazdasági eseményeknek a bevitelét mondjuk egy könyvelési programba, egy ERP rendszerbe, és már ilyeneket láttunk, és azt hiszem erről Ákos is nagyon sokat tudna mesélni, hogy egy bizonylat alapján a könyvelési programba, az SAP-ba mondjuk egy automatizált rendszer fogja bevinni a gazdasági eseményeket. Úgyhogy ez egy nagyon megfoghatatlan kérdés számomra, hogy mi a könyvelésnek a jövője, illetve hogyha egy kicsit tovább gondoljuk, hogy a könyvelőnek milyen készségekre lesz inkább szüksége a jövőben, nem pedig a repetitív munkának az elvégzésére, amit úgy mondunk, ugye, hogy robotmunka, és ezt tényleg már robot tudja helyettesíteni, ezt a robotmunkát.
Látom, Fekete Szilveszternek van valami hozzáfűzni valója.
Ugye az volt a kérdésed, milyen területekkel kell folyamatosan tartson lépést a könyvelő, mik azok a kihívások, amik megjelennek. És próbáltam ezeket rendszerbe szedni, hogy ugye az én tapasztalatom alapján, zárójel, 2000-ben kezdtem el könyvelni, dolgozni ezen a területen, zárójel bezárva. Néhány éves tapasztalatom alapján mikkel találkoztam, és mik voltak ezek a kihívások. Én azt mondanám, hogy az első dolog, legalábbis Románia szempontjából, hogyha itt lokálisan gondolkozunk, jogszabályváltozások. Tehát az, aki a könyvelésben dolgozik, az meg kell szokja, hogy folyamatosan változni fognak a jogszabályok. És az a poén, hogy ha azt mondanánk, szidnánk Romániát, hogy hát ugyan már miért van ennyi változás, tessék parancsolni a nemzetközi számviteli szabályokat is állandóan változtatják. Úgymond fejlesztik, de ez azt jelenti, hogy folyamatosan új dolgok jelennek meg, és ez azt jelenti, hogy a könyvelőnek tanulnia kell, fejlődnie kell, tehát kell képezze magát. Aztán a másik a technológiai fejlesztés, erről beszélt István, ezért is mondtam, hogy ezt kiegészíteném, mert valóban ez van, tehát hogyha mondjuk visszanézek 10 évre, és aztán még 10 évre, hogy akkor hogy nézett ki, milyen infrastruktúrával dolgoztunk, hogy történt maga a könyvelésnek a menete, akár kis cégek esetén, mondjuk KKV kis-közép vállalat esetén, akár nagy cégek esetén, szerintem teljesen másképp néz ki, vagy nagyon nagy mértékben másképp néz ki, mint ahogy most néz ki a könyvelési munka, még egyszer mondom, a technológiai fejlesztések miatt. Aztán én látok egy olyat, hogy mint a csapatvezető, mondjuk úgy, hogy egy kis irodát vezetek, és ilyen értem mondanám csapatvezető, bizony a kommunikációs készség is kell fejlődjön. Tehát ott, ahol már csapatmunka van, van egy Y-generáció, egy Z-generáció, kell tudni ezekkel a kollégákkal kommunikálni, problémákat megoldani, és én szerintem ez legalább olyan kihívás egy könyvelőnek, mint az, hogy mondjuk folyamatosan jogszabályt olvasson. Most mondok egy példát, az ügyfelek kérik a bérszámfejtést, ugye február eleje van. Már le kellene adni a státokat, bérszámfejtést, és nincs meg, nincs lefejlesztve a 112-es adóbevallás, és nem tudjuk véglegesíteni a kalkulációt. És akkor az ügyfél áll és pislog, hogy de mi a gond? Hát eddig megkapta ezeket az adatokat, most pedig nem tudom szolgáltatni. És ez kapcsolódik, mondom, a jogszabályváltozással, a fejlesztéssel, hiszen a szoftvert, amíg nem fejlesztik, én nem tudom használni, de a szoftverfejlesztő nem tudja lefejleszteni, még az adóhatóság nem készíti el ezeket a belső technikai szabályokat. Én is kiemelném itt a nyelvismeretet is. Ezzel is folyamatosan lépést kell tartani. Tehát, hogyha mondjuk ide az ügyfelek, nem tudom, svéd ügyfelek jönnek, akkor illik svédül, ha nem is megtanulni, de minél jobban tudni kommunikálni velük. És az a könyvelő, aki, ezt még úgy kiegészítőleg, az a könyvelő, aki vállalkozik, és nagyon sok könyvelő egyénileg dolgozik, akár önálló tevékenységként, PFA, akár céget nyit, vagy akár más, nem tudom milyen kombinációkban oldják ezt meg, én szerintem ugyanilyen fontos, hogy az üzleti készsége is fejlessze az illető. Nekem ezek a tapasztalataim ezzel kapcsolatosan.
Moldva Ákoshoz fordulnék, hogy ez hogy néz ki a nagyvállalatoknál, illetve lehet hallani mostanság egy olyan fogalmat, hogy könyvelő robot.
Igen, itt ugye a könyvelésnek az átalakulása, az előző kollégák itt, Szilveszter is és István is elmagyarázták, hogy hogyan fejlődött meg, mi lenne az irány. Jó volna, ha tudnánk pontosan, hogy mi lenne az irány, mert akkor sok mindent már előre meg tudnánk szervezni. Sajnos nem mindig tudjuk, hogy mi az irány, de hogy hogyan alakult például egy multicég esetében, és itt nem csak az EON Business Services Kolozsvár esetében, hanem amikor ugye addig, hogy eljussunk robotizációhoz, vagy a digitális világhoz, előtte van pár lépés, amit be kell tartani. Az első és legfontosabb lépés az, hogy a folyamatokat standardizálni. Mit jelent a standardizáció? Az azt jelenti, ugye kis cégek, de főleg a nagyvállalatok esetében is, hogy függetlenül az, amit te is, Szilveszter, mondtál, hogy Svédország, vagy Németország, vagy Magyarország, mindenki ugyanúgy végezzen el bizonyos lépéseket. Tehát ez az alap. Ez az, amit mi már szerintem több mint 20 éve elkezdtünk végezni, a nagyobb vagy kisebb sikerrel. Ami fontos volt ugye standardizáció szempontjából, az a 2012-es év, amikor több országnak a könyvelését egy helyre, és pedig ide Kolozsvárra hozták át. Ez segítette igazán, és akkor mondhattuk azt, hogy oké, most elkezdődik egy valós standardizáció. Most a következő lépés ugye ahhoz, hogy standardizáljunk, az, hogy ugyanazt a rendszert használjuk. Itt jönnek be az ERP rendszerek, itt jön be az SAP. Azt, amit mondtál ugye István, hogy a különböző részlegeknek itt független, most bejövő, kimenő számlacsoport, főkönyvi könyvelés, tárgyi eszköz, mindenkinek be kell vinni az adatokat. Ahhoz, hogy ezeket az adatokat bevigyük, ugye szeretnénk a manuális munkát minimumra fogni. A repetitív munkát tulajdonképpen ez a lényege a digitalizációnak, hogy az, ami más szóval az emberek unnak, ami ugye ti fogalmaztátok meg előttem, hogy az a robotikus munka tényleg így van az embereknek, elmegy a kedve tőle, és nem csak, hogy elmegy a kedve, hanem azt, amit már így robotikusan végzel, a figyelem is csökken. Tehát, hogy ott van a nagy valószínűsége a hiba elkövetésének. Tehát, hogy ezért fontos az ERP rendszer, mert ezeket az ilyen repetitív munkákat minimalizálja. Mit jelent ez más? Szóval az SAP-ba például be lehet állítani különböző könyvelési szabályokat. Bejön a banki vonat, ha ugyanazokat a szavakat, számokat, vagy bármi mást, ami a banki vonaton megjelenik, felismeri az SAP, meg tudod tanítani az SAP-t arra, hogy akkor most erre vagy arra a főkönyvre, vagy erre, vagy arra szállítóra bevőre könyvei automatikusan. Továbbvéve gyorsítani a folyamatot az ERP rendszerek segítségével. Ugye 27 különböző bankkal dolgozunk, 27 különböző bank, az legalább 500 banki vonat, vagy még ennél is több. Most, hogyha ezeket manuálisan PDF formátumba kellene lekönyvelni nap, mint nap, azt mondom, hogy legalább 300-nyi kollégára lenne szükség. Hogyan néz ki az most napjainkban? Effektív a bank generál egy úgynevezett MT-940-es, tehát egy elektronikus formátumú kivonatot, amit automatikusan küld, és az SAP, az ERP rendszer azt automatikusan beolvassa, és a tételeknek több mint felét már lekönyveli. Igen, lehet, hogy ijesztő, de ez a repetitív munka, amit amúgy mi kellene végeznünk, ez eltűnik. Eltűnik az a repetitív munka, ami azt jelenti, ugye könyvvizsgálatot említette István, hogy ez egy fontos pont, ezeket a kivonatokat mind csatolni kell. Na most ki az a személy, aki egész nap azt végezni, hogy különböző PDF dokumentumokat csatol SAP-ba? Hát lehet, hogy találunk ilyent néhány néhányat, de nem túl sokat. Akkor elérkezünk ugye az utolsó előtti pillanathoz, a robotizációhoz, ami tulajdonképpen az ERP rendszernek a következő lépése. Mi a nagy különbség egy robot és egy ERP rendszer között? Ugye a robot, hát az olyan, mint egy, nem nevezném embernek, de hasonlít hozzá, mert jogokat adunk, és ugyanúgy létrehozzuk a rendszerbe, mint egy felhasználópont, mint minden kollégát. Most a nagy különbség egy robot és az ERP rendszer között az, hogy a robot összeköthet különböző rendszereket. Tehát a robotnak felhasználója van a banki rendszerbe is, és felhasználója van az SAP rendszerbe is, ami azt jelenti, hogy fogja szépen a kivonatot, beolvassa az SAP rendszerbe, SAP rendszerből hozzáférése van Outlookba, és automatikusan küldi nekünk azokat az e-maileket, amit lehet nekünk 5-10 percet telne, de a robot ezt pillanatok alatt tudja küldeni. Tehát, hogy ez a nagy különbség. Akkor eljutunk most ugye a digitalizációhoz, vagy ahhoz a nagy válsághoz, ami történt az elmúlt 2 évben, és ugyancsak István nagyon jól megfogalmazta ezt a mindsetet, ami van az egész mögött, tehát hogy nem feltétlenül csak azok a kellékek, túlok, szoftverek, amiket használunk, az van az egész mögött, hanem nekünk rá kell állni arra, hogy igenis ezeket használjuk. Tetszik vagy nem tetszik, erre át kell állni. Most, ha volt rossz, és biztos, hogy volt rossz dolog az elmúlt 2 évben az, hogy legtöbbet otthonról dolgoztunk, és hogy nem volt annyi személyes kapcsolatunk, viszont elkezdtük ezeket a szoftvereket jobban megszeretni, vagy nem is megszeretni, de jobban hozzászokni. Úgyhogy nagyon dióhébe foglalva, hogy az elmúlt 20 évet így fogalmaznám meg, hogy standardizáció, ERP rendszerek, utána robotizáció és a digitális világ, ami digitális világ nem csak azok a kellékek, amiket használunk, hanem átállni erre a mindsetre, ami a digitalizációval jön.
És akkor most térjünk vissza egy kicsit a múltba, Fekete Szilveszterhez fordulnék, hogy hogyan nézett ki a könyvelés a számítógépek megjelenése előtt.
Erről csak mondjam úgy, hogy könyvekbe olvastam, ugyanis amikor én szakmába kerültem, és hát nyilván kicsi fiatalként, azt mondanám, hogy már akkor nagyon nagy igény volt ez a számítógépek használatára. Persze arról, miről Ákos beszélt, az a fajta automatizáció, a kis-középváltók szintjén még azért nem érződött ennyire, de érződött, hogy egyértelműen a számítógépek irányába, a számítógépesítés irányába megy. Na most az, amit én erről tudok, az az, hogy nyilván nagyon sok ember mennyiséget, vagy emberi erőforrást igényel, és a fókusz az effektív az adatok rögzítésén volt, az adatok feldolgozásán. Hogyha rosszul adták össze a számokat, és valaki fáradt volt, és a lap aljára érve a nem tudom hány sorba levő számkolbászokat rosszul adták össze, akkor kellett kezdeni előről, és nem jött ki a főkönyv, nem jött ki az összesítő, ellenőrző kimutatás, vagy főkönyvi kivonat, ez a balánca, nagyon sokan így használják, nem jött ki a balánca, és hát persze, hogyha a debit oldal nem egyenlő a kredit oldala, akkor az gáz. Nem orosz gáz, hanem itteni gáz, és viccelni szoktam a diákokkal, ha semmi nem jön ki, akkor az meg közgáz. A helyzet az, hogy ilyen nagyon sok volt. Onnantól kezdve, hogy ezeket a feladatokat átvették a számítógépek, onnantól kezdve az adatoknak a bevitelén van a hangsúly, hogy azt valaki korrektül megcsinálja, az adatok feldolgozása teljes mértékben számítógépesítve van, az adatok, a kidobott adatokat kell értelmezni. Tehát teljesen más lett a fókusz az adatok feldolgozásáról, átkerült, ami a számítógép megjelenés előtt volt, átkerült a fókusz az adatoknak az értelmezésére, adott esetben tovább gondolására, és az az, amiben most élünk, és megyünk tovább.
De ha nem tévedek, szintén Fekete Szilveszternek tenném fel a kérdést, hogy a diákok a mai napig az egyetemen papíron könyvelnek, akkor ők miért nem könyvelhetnek számítógépen, vagy számítógépen is, illetve nagyobb mértékben számítógépen, hogyha ez a tendencia?
Kérdés jogos. A helyzet az, hogy a diákoknak meg kell érteni a számvitelnek, könyvelésnek a módszertani alapjait. Ahhoz, hogy ezt megtegyék, ahhoz igenis végig kell ezeken a lépéseken menni. Kicsit azt mondanám, hogy a gyakorlatban mi futunk, de ahhoz, hogy fussunk, előbb lábbal másztunk kisgyerekként, babaként, aztán felálltunk járókával, és utána anyuci-apuci fogta a kezünket, és utána kezdtünk el járni, hogy aztán elkezdjünk futni. Na hát, valami ilyesmi történik ott is, hogy mi tulajdonképpen azok vagyunk, akik segítjük, vagy kéne segítsük nyákokat, hogy eljussanak oda, hogy szaladjanak. És ehhez szerintem szükség van erre. Annyiba viszont, mondjuk úgy, hogy megcáfolnálak, ha szabad ilyet mondani, hogy van egy olyan tantárgyunk, úgy hívják, hogy számvitelben alkalmazott információs rendszerek, és Moldvai Ákos rendszerint előad, és ott bizony laptopon dolgoznak a diákok. Tehát onnantól kezdve, hogy megértik az alapokat, és eljutottak egy szintre, onnantól lehetőséget adunk tovább számítógépen is dolgozni.
Látom, hogy mindenkinek van hozzászólása ez a témához, de most Fábián Istvánnak adnám meg a szót, mert itt ő jelentkezett hamarabb idézőjelesen.
Igen, hát egy kicsit kiegészíteném, vagy társulnék ahhoz, amit Szilveszter mondott, pont ez a téma kapcsán, hogy az egyetemen miért is van az, hogy még papíron és ceruzával tanuljuk a számvitelt, és hát valójában, hogyha úgy vesszük, akkor így a közgáz szakon és igazából a magyar tagozaton nincs számvitel szak. Tehát, hogy menedzsment szakirányon, marketing szakirányon, vegyük úgy, hogy azok a tantárgyak, amelyeket ott tanulnak a diákok, vagy ott tanítunk, az csak éppen a felszínnek a karcolása. Tehát, hogy az egyfajta bevezetés a számvitelbe, ott nincs is könyvelésnek a tanulása. Talán pénzügyi számvitelből ott tanulunk néhány könyvelés technikai sajátosságot, hogy akkor mondjuk a befektetett eszközöket, azokat hogyan könyveljük le, mit jelent az amortizáció, mit jelent valamit költségre írni, tehát hogy ott már könyvelés technikai specifikumokat is tanulunk. Viszont, ahogy Szilveszter is mondta, nagyon fontos az, hogy értsük először meg azt, hogy a szoftver mit csinál. Tehát hogyha mondjuk nekem azt tanítanák meg, hogy nézd meg, ebben a szoftverben egy vizuális, dizájnolt felületen neked ezt a gombot kell megnyomni, és akkor el is felejtheted az összes gondodat, és akkor a szoftver csinálja tovább, amit akar. Azzal én nem értem azt meg, hogy a szoftver valójában a háttérben mit csinál, mit tesz, milyen folyamatok mennek végbe. És ahhoz, hogy egy esetleges problémát mondjuk meg tudjunk oldani, hogyha felmerül akár a szoftverben, mert ilyenek is előfordulnak, hogy a szoftvert valamilyen láthatatlan okokból, vagy meg nem magyarázható okból nem a megfelelő utasítást végzi az a szoftver. És akkor, hogyha mi nem értjük azt, hogy a háttérben mi folyik, mi történik, akkor nem is tudjuk ezt a problémát megoldani. És mindig viccesen szoktam ezt úgy megjegyezni, hogy nagyon is elkényelmesedtünk úgy, hogy már ugye sok mindent számítógépen csinálunk, telefonon végzünk, és mi van, hogyha áramszünet van? Hogyha én mondjuk tudom, hogyha szeretnék, tegyük fel, ételt rendelni, akkor megnyomok egy gombot, és az ajtónál már csengetnek. De hogyha áramszünet van, és mondjuk nekem kell azt az ételt előkészíteni, akkor már van egy probléma, és azt mondanám, hogy az a számvitel, amit az egyetemen tanulnak a diákok, az egyfajta szakács tanfolyam, hogy értsük meg, hogy mi folyik a háttérben, és az az étel az hogyan készül el, ami tegyük fel, hogy a számviteli szakmának, vagy a számviteli tevékenységnek a végterméke az az elkészült étel.
Itt mosolygok közben, ugye Szilárd rátapintottál az egyik nagyon jó kérdésre, az egyik előadáson, amit tartottam a Közgazdasági Egyetemen, pont egy ilyen kérdés jött, hogy oké, a sok elmélet után, miután megmutattam, hogy milyen ERP-rendszereket használunk számvitelbe, a bankokkal kapcsolatosan a likviditás tervezésben, az egyik kolléganő egyetemi előadó azt kérdezte, hogy oké, akkor van-e értelme még a diákoknak tanítani ezt az elméletet, vagy nincs, és ezért valahogy hasonló a kérdés, most Szilárd nagyon röviden válaszol. Rá igen van. Tehát, hogy az az elméleti tudás, amit megtanítanak itt a kollégák az egyetemen, az egy igen színvonalas tudás, és ezt merem állítani, mert látom azokat a diákokat, akik a Közgazdaság Egyetem padjaiból jönnek, és velük kell ugye foglalkozni, van nekünk ilyen internshipes programunk, meg elég sok kollégánk is ugye Közgazdaság Egyetem padjaiból kerül hozzánk. Lehet látni a különbséget közöttük, és nem szeretnék most más magánegyetemek nevét megadni, de hogy egy óriási különbség van. Most ez miért fontos? Ugye függetlenül, hogy most a román könyvelésről beszélünk, és vesszük a számlatömböt, a különböző csoportokat, nyilván nem ezt látjuk SAP-ba. Viszont ha azt mondom, hogy egy kétlábú könyvelés, és akkor valamit valamivel kell könyvelni, és most nem azt mondom, hogy vesszük a 4-es csoportot és az 5-ös csoportot, hanem azt mondom, hogy SAP-ba 40-ne és 50-ne könyvelünk egy bizonyos főkönyvre, vagy szállítóra, vagy vevőre, de egy közgazdaságot végzett diáknak, vagy mondjuk azt, hogy nagy részének, ez valahogy egyértelmű, és akkor megkapja már már, vagy látja az összefüggést. Míg ha ez az elméleti tudás nincs ott, és nem sajátították el, akkor viszont nagyon nehéz, tehát, hogy el kell mondani majdnem nulláról, hogy akkor mi is a szállító, mi is a vevő, miért van kétlábú könyvelés. Tehát, hogy ez óriási munkát igényelne részünkről. Hogy azt mondom, hogy igenis van értelme annak, amit ti, Szilveszter és István végeztek, és hogy én remélem, hogy még van annyi kitartás bennetek és a kollégákban, hogy ezt folytatjátok is.
És akkor Fábián Istvánhoz fordulnék, hogy hogy lehet papíron könyvelni a számítógép előtt, avagy hogyan tanulnak a diákok könyvelni az online oktatás során?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert nem tudjuk, hogy mi történik a vonal másik végén. Tehát nem tudjuk, hogy milyen papír van az adott diák előtt, hogy hány képernyő van az adott diák előtt, hogy mit lát esetleg vizsga közben az az adott diák. Úgyhogy ez egy érdekes dolog, amire igazából mi is keressük a választ, hogy vajon mi történik a vonal másik végén, ahol sokszor szoktam viccelődni, hogy a diákok úgy hallgatják az órát, minthogyha mondjuk egy Netflix sorozatot néznének, és akkor igazából részükről ez egy passzív tevékenységé változik át, hogy a tanár vagy az oktató az ugye folyamatosan magyaráz, és próbálja millió egy eszközzel őket is bevonni abba a tevékenységbe, ugyanis az lenne a lényege, hogy ne csak lássák, hanem ők is begyakorolják ezeket a gazdasági eseményeknek a megértését, könyvelését, mert az a leggyakoribb probléma, amit én meg szoktam tapasztalni, az az, hogy van egyfajta csalóka része ennek a számvitel oktatásnak, és az első dolog pedig az, hogy ugye egy rendszerben történik. Tehát, hogy a számvitel az igazából egy nagyon rendszerezett tudományág, egy nagyon rendszerezett szakterület, ahol a legtöbb azon múlik, hogy lássuk az összefüggéseket. És hogyha a diákok ezt ugye végighallgatják egy előadáson, vagy egy szemináriumon, akkor nagyon könnyűnek tűnik, hogy hát igen, hát mit is jelent az amortizáció, költségre írjuk, hát igen, mert ezeknek ugye van ezeknek a tárgyi eszközöknek, vagy ezeknek az immateriális jószágoknak van egy élettartalma, ami ugye leamortizálódik, szép és jó, akkor tudjuk, hogy ezt ugye ráfordításként kezeljük, költségre írjuk, és a többi. De nem gondolnak abba bele, hogy mi van azzal a szituációval, amikor rajtuk múlik az, hogy lekönyveljék ezeket a gazdasági eseményeket. És itt most gondolok, például feladatokkal szoktuk mi ugye szimulálni a valós életi helyzeteket, és feladatokat szoktunk oldani szemináriumokon, úgy, hogy esetleg vagy én oldom, és megvan osztva a képernyőm, és akkor az lenne az elvárás, hogy a diákok is oldják velem párhuzamosan. De jelzem, ezt senki nem tudja megerősíteni, hogy ők is oldják ezeket a feladatokat, és nem szeretek személy szerint rendőrösdit játszani, hogy na akkor most XY kérlek, oszd meg a képernyődet, lássam, hogy lekönyvelted-e ezeket. Ilyesmivel nem szeretem az időt tölteni. Úgyhogy elméletileg most már az újabb módszer az, hogy akkor a diák oldja a feladatot, én pedig magyarázom, én próbálok egyfajta ilyen koordinátor lenni, hogy na most ebben a helyzetben igen, erre kellene haladni, és így kell ezt a helyzetet kezelni. Na most már, hogyha a diák nem oldja velem párhuzamosan a feladatot, akkor amikor vizsgán ő szembesül azzal az adott szituációval, amit ugye ott is egy feladatban kérünk, hogy könyvelje le, akkor nem tudja, hogy merre mozduljon el. Tudja, hogy volt valamilyen logikus lépés, de nem tudja, hogy azt hogyan oldja meg ő saját magától. És hogyha nem oldotta velem párhuzamosan, vagy ő arra várt, hogy ugye, mint szemináriumon tőlem jöjjön az utasítás, hogy na most akkor ezt így kellene, és ezt a számlát használjuk, akkor megrekednek, és sokszor olyan baromságok születnek vizsgákon, hogy azt csak szórakozunk rajta, egy darabig ugye el vagyunk keseredve, és egy kicsit olyan, hogy egyik szemünk nevet, a másik pedig sír, hogy basszus kulcs, mit csináltunk egész fél év alatt, kiknek beszéltünk, hogy akár a falaknak beszéltünk, akár a diákoknak, nem jött vissza semmi abból a munkából, amit mi belefektettünk, hogy átadjuk ezt az anyagot. Úgyhogy sajnos arra a következtetésre jutottunk, hogy hogy ilyen esetben nem szabad annyira mi se szívre vegyük ezeket a dolgokat, hogy hát nem sikerült annyira átadni az anyagot, mert nem lehetünk ott a diák helyett, hogy helyette tanuljunk, helyette gyakoroljunk, és egy kicsit úgy érzem, hogy elvesztődött az a tanár és diák közötti kapcsolat, amivel a tanár is talán egy kicsit arra tudná ösztönözni a diákot, hogy egy kicsit motiváltabb legyen, hogy ténylegesen foglalkozzon azokkal a feladatokkal, és jó neki megérteni ezeket a dolgokat. Mert úgy gondolom, hogy itt nálunk a közgáz egyetemen a számvitelnek nem az a lényege, hogy könyvelőket képezzünk, mert arra megvan a könyvelői szak, megvan a számvitel szakirány, román tagozaton, nem magyar tagozaton, de megvan. Hanem itt a számvitel oktatásnak az a lényege, hogy egy diák belelásson vállalatoknak a pénzügyi világába, hogy a gazdasági eseményeknek a hatása hogyan lesz lefordítva számokra, és hogy ezek a gazdasági tevékenységek hogyan nyilvánulnak meg számokban. Mert hogyha ugye a vállalatot legtöbb esetben a számok alapján tudjuk vezetni, az nekünk igazából a szemünk, hogyha szeretnénk irányt adni egy vállalatnak, akkor a számokat fogjuk megnézni, és azt szerint állapítjuk meg, hogy milyen irányba halad a vállalat. Hogyha mi nem értjük ezeket a számokat, és nem tudjuk, hogy mi a történet mögötte, akkor nem tudunk vállalatvezetők sem lenni, illetve hogyha bármilyen alkalmazottak vagyunk, kell tudjuk, hogy a mi tevékenységünk hogyan járul hozzá a vállalatnak a nyereségességéhez, és hogyan tudjuk mi megtermelni a saját bérünket, tegyük fel.
Látom, hogy Fekete Szilveszternek is van hozzáfűzni valója, átadnám a szót.
Én itt az oktatással kapcsolatban még csak annyit tennék hozzá, hogy én azt láttam, hogy ez az online oktatás, ez nagyon szórja a diákokat. A jó diákok jobban tanulnak, az is lehet, hogy hatékonyabban tanulnak. Lehet nekik ilyen értelemben jó, hogy otthon vannak, egyszerűen nem vesztenek időt az utazással, járkálással és így tovább. A gyengébb ki diákok, vagy a kevésbé motivált diákok pedig sajnos lemaradnak. És emiatt aztán az van, hogy ahelyett, hogy egy Gauss-görbe alakulna ki, hogy mondjuk nagyon sok 6-os, 7-es, 8-as jegy, kevés bukó, kevés nagyon jó teljesítő diák, ahelyett egy ilyen Poisson-görbe lesz, hogy van néhány jó diák, adott esetben lehet, hogy éppen nem is kevés, de aztán rengetegen buknak. És ezek a diákok nagyon sokan, én szerintem azért van, mert nem tudunk segíteni nekik, nem vagyunk ott szeminár mellettük, hogy lássam, hogy nem írja, nem jegyzeteli, megakadt, nem látom, hogy ő megakadt, ő már nem tudja követni a leckét. Szóval én itt látom az online oktatásban a hibát, a problémát, és ez egy nagyon nagy probléma. Az, hogy a vizsgán látom a képernyét, figyelem a diákot, természetesen, mint felügyelő tanár ez a munkám, de az se az igazi, hiszen a vizsga arról szól, hogy méltányos kéne legyen, és mindenki a tudás alapján kapja egyet, én pedig a leadott dolgozat alapján tudom értékelni, ami most ilyen. Próbáljuk ezt azért kezelni, mert a Moodle felületünk például randomizálja kérdéseket, véletlenszerűen jönnek ezek, tehát nem úgy mindenki ugyanazt kapja, nem ugyanolyan sorrendben variáljuk, tehát vannak mondjuk így, hogy ellenszerelnek. De a diák motiválásának nagyon gyenge ellenszere van. Én legalábbis ezt látom ilyen online területen.
Moldva Jákosnak adnám át a szót.
Igen, visszatérnék arra, amit mondtam, és István is említette a gondolkodásmódot, ezt a mindsetet. Valami összefüggés van a gondolkodásmód, és ugye a különböző generációk itt, függetlenül, hogy most a Z-generációról, vagy a legújabbról, az alfáról beszélünk, de valami hiányzik. Tehát, hogy mi az, ami hiányzik, azt jó volna, hogyha tudnánk mi is, mint alkalmazók, és jó volna, ha tudnánk a tanár előadók is, mert akkor azt jelenteni, hogy meg lenne a kérdésünk arra, hogy mi motiválja a diákokat. Hát itt ugye az elméleti tudás mellett az egyetem próbálja biztosítani a gyakorlati tudást is, partnerséget kötöttek nagyon sok vállalattal, közöttünk ugye velünk az EON Business Services Kolozsvára is, és a legutolsó tapasztalat is azt mutatja, hogy valahol ez a motiváció eltűnt. Ugye pont Szilveszter veled volt az egyik ilyen előadás, ahol kértük a diákokat, hogy kapcsolják be a kamerát. Ugye, ha nincs személyes kapcsolat, online felületen történik az egész, de legalább lássuk egymást. És én nem tudom, hogyha az összes diák közül 3 vagy 4 diák, vagy 5 diák bekapcsolta a kamerát. Tehát, hogy ez is ugyanazt mutatja, hogy oké, szeretnék is tanulni valamit, tehát az elméleti tudás mellett a gyakorlati tudást, de hogyha lehetne, akkor minimális erőfeszítése. Tehát, hogy elérni a maximális eredményt, de minimális erőfeszítése. Most ez függetlenül, hogy most közgazdaság vagy bármilyen területről beszélünk, minimális ráfordítása, maximális eredmény az nagyon ritkán, vagy csak nagyon szerencsés esetben történik. Úgyhogy nagy kérdés itt személy szerint az az lenne, hogy mi az, ami motiválja a diákokat. Mi az, ami pluszba jöhet ebbe a jelenlegi helyzetbe, ugye most az online, ha engem kérdeztek, akkor szerintem hosszú távú megoldás fog lenni, és nem fogunk visszatérni 100%-osan sajnos ahhoz a világhoz, ami ezelőtt volt. Úgyhogy erre kellene megkapni a választ erre a kérdésre, hogy mi motiválja ezt a generációt, miben tudnánk változtatni, úgyhogy az online is valamilyen személyes kapcsolatot hozzon továbbra is a diákokat, összefogja.
Kezdünk az adásidő végéhez közeledni. Én meg szeretném köszönni, hogy ma itt voltak, és azt javasolom, hogy a közeljövőben még folytassuk ezt a beszélgetést, hiszen sok kérdésre nem kerülhetett sor az időszűke miatt.
Köszönjük szépen!
Köszönjük szépen!
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai digitális világban, melynek műsorideje ezennel lejárt. Mindenkinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön tisztelet és köszönet a figyelmükért. Lassan 21 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát! Viszont hallásra!
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.